A prédikáció alapigéjét a Királyok első könyve 8. fejezetének 27. és 28. verseiből olvasom. De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Uram, Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Amen. Kedves testvérek, ezt az alapigét a múlt csütörtöki, áldozó csütörtöki kijelölt alapigéből vettem, hiszen ez a vasárnap van legközelebb az áldozó csütörtökhöz, a mennybemenetel ünnepéhez, és általában nem szoktunk külön erről prédikálni ennek az ünnepnek a kapcsán, mert mindig ilyenkorra esett korábban a konfirmációi ünnepünk, és nyilván akkor már a Szentlélek segítségül hívása a fő üzenet és a biztatása, a fiataloknak buzdítása. Úgyhogy most ragadjuk meg az alkalmat, hogy az elmúlt vasárnap megünnepeltük már a konfirmációt, és így erre a vasárnapra eshet ennek az igének a olvasása és magyarázása. Salamon imádságából szól az alapige, amikor abból az imádságból, amit a templom szenteléskor mondott. Remélem, senki sem most világosítok fel arról, hogy ezt az imádságot nem akkor írták le jósilással, amikor Salamon ezt elmondta, hanem ezt több száz évvel, legalább 400 évvel utána vetették papírra, amikor összeállították a Szentírást a zsidó bölcsek. És úgy fogalmazták ezt az imádságot, ahogyan őket a lélek indította arra, hogy Salamonnak hogyan kellett volna ezt az imádságot elmondani. És bizonyára így helyes, hogy Salamonnak így kellett volna ezt elmondani. Így kellett volna imádkozni. És úgy gondoljuk, úgy olvassuk, hogy talán így is imádkozott. De az biztos, hogy akik hallgatták, azoknak ez újdonság volt, mert úgy gondolták akkor az emberek, a zsidó nép, hogy az Isten a templomban lakik, amit most megépítettek neki. Eddig is ott lakott a Szent Sátorban, most beköltözik a templomba majd, és neki építenek egy hajlékot. Még magyarul is szoktuk mondani, hogy az Isten házában megyünk, mintha Isten itt lakna ebben a templomban. Az emberek vágynak arra, hogy legyen egy hely, ahol Isten lakhatik, ahol otthon van, ahol találkozni lehet vele, ami az ő lakása. És bölcs Salamon így imádkozik, hogy de vajon lakhat-e Isten a templomban, lakhat-e Isten egyáltalán a földön, amikor az egek egei sem fogadhatják be őt. Vajon hol lakik az Isten? Lakhat-e a földön? Sokáig gondoltok úgy, és szerettük volna úgy hinni, hogy Isten lakik itt a földön, a történelemben lakik például. Ő tartja a kezében a történelmet, ő irányítja a dolgokat, ott lehet vele találkozni legalábbis, vagy ott is lehet vele találkozni. Szóval szerettük volna gondolni, hogy az emberi szívben lakik az Isten. És ott lakozik, ott lehet vele találkozni. De olyan sok csalódás ért bennünket az idők során, akár a zsidó népet. Mert amikor papírra vetették ezt az imádságot, akkor már túl voltak a nagy-nagy csalódáson, hogy a templomot a babiloni seregek lerombolták. És ekkor írták meg a Bibliát, ekkor foglalták írásba a régi hagyományaikat. Amikor már nem volt templom, amikor nem lehetett az Istennel találkozni azon a helyen, mert romokban állt. És akkor megkérdezték, hát ott lakott egyáltalán? És mondták, hogy hát nem, Isten nem lakhat a templomban. Isten az mennyben van, és mi pedig a földön vagyunk. És legfeljebb a neve lakhatott a templomban, vagy az ő dicsősége lakhatott a templomban. De ő maga fölötte áll mindennek. És ez egy nagy felismerés volt, és ez egy jó felismerés volt a tragédia után is, hogy Isten nincs helyhez kötve, és ha le is rombolják az ő templomát, Istent nem lehet elpusztítani és kiűzni ebből a világból, mert Isten akkor is van, és akkor is ugyanúgy van, mint ahogy régen volt, és éppen úgy törődhet és törődik velünk, mint ahogy régen törődött velünk. Még hogyha pusztulás és rombolás is mutatkozik ezen a világon. Persze nem csak ilyen történelmi pusztulásokról tudunk, és érint meg bennünket mélyen, és tesz fel kérdéseket, még a hívő ember számára is. Egy ilyen szomorú esemény volt a múlt héten, amikor egy kiránduló hajón dél-koreai vendégeink vesztek oda. Tegnap püspök úr, dr. Szabó István püspök úr írt egy levelet, hadd olvassam most ezt föl, mert ide is illik a csalódásaink, a fájdalmunk, a kérdéseink közé. 3 évvel ezelőtt Dél-Koreában, Ansanban jártunk, ahol meglátogattuk a 2014-ben elsüllyedt Szevol komphajó áldozatainak emlékhelyét. Akkor 295 diák halt meg a szörnyű balesetben. Itt több szülővel, testvérrel és egy túlélővel is találkoztunk, akiket az ansani gyülekezet egyik lelkésze mutatott be nekünk. Sokszor érzi az ember, hogy a mások gyászában talán akkor osztozunk a legjobban, ha nem szólunk egy szót sem. Többen voltunk ott lelkipásztorok a világ számos országából, akiket a hivatása mégiscsak beszédre kényszerít, ezúttal azonban nagy szótlanságba burkolóztunk. De a szülők keresztény bizonyságtétele még minket is átsegített a megrendülésen. Azt kérdezgettem magamtól, tényleg ilyen messzire kell menni, hogy igazán megtanuljam, mit jelent sírni a sírókkal. Ma Budapesten gyászolunk. Az akkori megrendülés most mély fájdalommá változott bennem, mert a mi szép városunk és gyönyörű Dunánk sírhelyé lett az ide látogató turistáknak és magyar kísérőiknek. Istennél keresem a vigasztalást, akihez a mennyek dicsőségébe felment megváltó nevében imádkozom, és hívok mindenkit közben járó könyörgésre. Ezen túl a gyászoló családok és árvák számára adományokat is gyűjtünk a Magyarországi Református Egyház erre a célra elkülönített bankszámláján. Szeretnénk így módon is kifejezni együttérzésünket koreai testvéreink iránt, akik mindig segítségünkre siettek, ha bajban voltunk. Köszönjük az imádságokat és a támogatást, Bogárdi Szabó István püspök. Amikor ilyen tragédiák történnek, akkor joggal kérdezzük, vajon lakhatik-e Isten a földön, egy ilyen földön. De nekünk magyaroknak vannak nagy, mély sebeink és tragédiáink, és most ezen a vasárnapon szoktunk megemlékezni az elszakított testvéreinkről. Holnap lesz a 99. évfordulója ennek a nagy szakításnak és szakadásnak. És ahogy Illyés Gyula válaszolt a kérdésre, hogy ki a magyar, ő azt mondta, hogy az a magyar, akinek fáj. Akinek fáj ez a történelem. És nekünk fáj. És nem csodálkozunk, hogy a szörnyű első világháború után a református teológusok azt mondták, hogy erre a kérdésre azt válaszolták, hogy lakhatik-e Isten a földön, hogy nem lakhatik. Hogy nincs semmi, sehol, se a történelemben, semmilyen emberi szívben, ahol gonoszság lakik, ahol összevisszaság van, ahol szörnyűségek történnek, Isten nem itt lakik. Isten egyedül a Bibliában lakik, és egyedül az ő szavában. Kétségtelenül érthető ez a válasz, ez a fajta koncentráció, hogy ők mondták, de valójában a keresztény hagyomány megszegényítése ez, hogy Isten nem lakik csak a Bibliában. Mert tudjuk, hogy ez a válasz sem jó, és ezt is félre lehet érteni, és félre is értik sokan, főleg mostanában is szomorúan látjuk, mert Isten a Bibliában sem lakhatik. Mert hogyan fogadhatná be a Biblia őt? teljességében. Ezt már a János evangélium a végén is olvassuk, ő figyelmetet az evangélista. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Ne gondoljuk, hogy a Biblia, vagy bármi be tudná fogadni Istent. Maga a világ se tudná befogadni, amit Jézus mondott, ahogy ő mondta, azt a gazdagságot, azt a végtelenséget, azt a csodát. Egyetlen válasz van, ami érvényes és érvényes volt mindig és ma is. Isten lakhatik a földön, és lakott is Jézus Krisztusban. Ez a keresztény hitnek az alapja és a lényege. Hogy Krisztusban itt van, és itt volt Isten a földön. Krisztusban megjelent az Isten. Ezt hisszük. Ezt hisszük, szinte semmi más lényeges dolog nincsen, amivel ragaszkodnánk, ami megkülönböztetne minket mástól. De ez igen. Krisztusban van jelen az Isten. Krisztusban eljött közénk. Az ember Krisztusban, mert azt mondjuk Krisztusról, hogy ő valóságos ember és valóságos Isten. És azt a kettőt nem lehet összekeverni, de szétválasztani sem lehet egymástól. Nem lehet megkülönböztetni őket egymástól. És azt mondani, hogy itt véget ér az emberség, itt kezdődik az Istenség, mert ez együtt van, valóságos emberségében van jelen. A tökéletes és teljes Isten. Csodálatos hit ez, és elég megértenünk, de ha megértjük, akkor nagy vigasztalást nyerünk belőle. Nagy üzenetet nyerünk belőle. Mert ez a Krisztus, aki, mert itt van az Isten, azt mondjuk, hogy ő most is ott van az Istennél, mint emberként van jelen. Ezt jelenti a mennyületelnek az üzenete, ennek az ünnepnek a lényege, hogy Krisztusban, amikor Krisztus Istennél van, már pedig ott van, a feltámadása után, most mindegy, hogy ez mikor történt, ez a mennybe menetel, János evangélista külön nem említi ezt a 40 napos itt töltött időt, hanem egyből azt mondja, hogy felmegyek az én atyámhoz, mondja Magdalai Máriának. Lukács evangélista másról beszél, de mindegy, ez a lényeg, hogy az Istennél ott van a Krisztus, az ember Krisztus. Ott van az ember nála. Most is az atya jobbján ül. Ezt mondjuk a hitvallásban is. Ezt mondtuk el az előbb is. Ott ül az atya jobbján. És onnan jön el majd. És most ott van az ember Krisztus az Istennél. Benne van az Isten teljesség. A Krisztusban ott van. És hogyha nála ott van, akkor, ha benne ott van, akkor bennünk is ott van. Azt olvastuk az Efézusi levélből, hogy meglássuk, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Megmutatja az ő hatalmát rajtunk hívőkön. Mi is lehetünk krisztusi emberek, és vagyunk is. Hiszen emberek vagyunk, hiszen ő is ember volt, és ha betölt bennünket az ő lelkével, amit hallottunk a keresztelési beszédben is, hogyha megmutatja az ő mérhetetlen hatalmát rajtunk, akkor olyanok leszünk, mint ő. Krisztusi emberek leszünk. És itt van, itt lesz Isten közöttünk, itt lakhatik a földön bennünk. És sehol máshol nem fog lakni. Ha bennünk nem lakik, akkor nem lakik se a történelemben, se a Bibliában, se sehol a világon. Egyedül az emberi szívben, a krisztusi szívben lakik az Isten, és ott lakik is. Mert ez az ő ígérete, és ez így történik. Ez így történik. És ezt fejezi ki Salamon imádsága is, hogy hallgass meg a kiáltást és az imádságot, mert ott lakik az Isten, ahol a kiáltás és az imádság hangzik, ahol kinyitják az emberek a szívüket neki, ahol őszintén megállnak előtte, ahol nem csak szavakat mondanak képmutató módon akár, vagy ismételgetnek, hanem kinyitják a szívüket a Szentlélek előtt. És ezt nem csak szavakkal lehet tenni. Szép volt, a múlt héten megnéztem az Alkotó Műhely ezévi alkotásait, és hogy lehet látni, hogy kinyitották ezek a testvéreink a szívüket az Istennek, és hogy meg akarták neki mutatni magukat őszintén, akik valójában ők. És ez az imádság, amikor kinyitod a szívedet Isten előtt, amikor nem kertelsz, amikor nem magyarázkodsz, amikor nem okoskodsz, hanem megnyitod magad előtte, és kéred, és kiáltasz hozzá őszintén, tiszta szívből. Kiáltani tudsz hozzá. Hallgass meg a kiáltásomat. Hallgass meg az én őszinte bánatomat, a szavamat, akár a panaszomat is ellened, mert nem értelek, hogy miért engedheted ezt meg. Oda jön el az Isten a Szentlélekkel. És itt lesz, így lesz az emberből Krisztusi ember, amikor a Szentlélek eljön hozzánk, mert, és megmutatja a Krisztus az ő hatalmát rajtunk, hívőkön. Itt van Isten köztünk, a kicsinyekben, akik megnyitják magukat nekik, és nem kell hozzá még egészségesnek sem lenni. Az elmúlt napokban egy szép élményem volt, amikor hallhattam egy riportot, és ezt le is játszottuk a felvételt a nőszövetségi istentiszteletünkön is, áldozó csütörtökön, amikor arról hallottunk, hogy van egy Parafónia nevű zenekar, ahol fogyatékos fiatalok és felnőttek zenélnek. És évek hosszú munkája során olyan szépen és átéléssel tudják előadni ezeket a nehéz műveket is, hogy együtt zenélhetnek a szimfonikus zenekarokkal, és elmondták, hogy a szegediekkel, a budapestiekkel, a fesztivál zenekarral és egyebekkel. Olyan fiatalok, akik még a nevüket sem tudják elmondani, és magánhangzókkal éneklik a dalt, és közben olyan verset mond az egyikük, hosszú verset, hogy mindenki megcsodál, de amikor megkérdezik, hogy hány éves, akkor hátrafordul az anyukájához, és kéri, hogy anya segíts, mert elfelejti. De az verset meg el tudja mondani, hogy milyen csodák vannak, hogy amikor kinyitja az ember a lelkét, akkor Isten mire képes bennünk, és mi pedig mennyi sok gazdagság van bennünk, amit nem használunk ki, ha még ők is ilyen megszégyenítő módon tudnak örömet szerezni az őt hallgatóknak, akkor bennünk mennyi lehetőség lenne, hogyha kiáltanánk az Istenhez, ha megnyitnánk a mi szívünket, és itt lenne bennünk, mert itt lakik az Isten, a Krisztusban lakik, a Krisztus pedig bennünk lakik, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus, ezért imádkozik Pál apostol is. És ez a mi nagy lehetőségünk, és ez a válaszunk erre a kérdésre, hogy igen, a Krisztusban lakik Isten, és a Krisztus pedig itt lakhatik bennünk, és itt lakhatik a Földön, és lakni akar, hogy aztán megőrizzen bennünket, és ahogy Krisztus magához vette, vegyen minket is ő magához, a dicsőségbe, az örökké valóságba. Bátorítson és vigasztaljon ez a keresztény hit bennünket. Amen.